Jó estét kívánok, ez a Híradó fél nyolckor. Gulyás István vagyok, kezdünk. Lesz-e más a politika? Frakció vezetőt választ és szövetségi stratégián vitázik az LMP. Ítéletidő és fagy Romániában, Magyarországon is szibériai hideg lesz a jövő héten. 170-en az utcán gázszivárgás miatt kiürítettek egy társasházat Szombathelyen. Megint mérgezett a Gina, három fiatal lett rosszul a drognak használt oldószertől. Politikai nagyüzem az ellenzéki pártoknál. Mindhárom parlamenti képviselettel rendelkező párt tartott, illetve tart holnap is gyűlést. A Jobbik idei évadnyitóján a pártelnök azt mondta, a Jobbik nem kommunista, nem fasiszta, nem nemzeti szocialista és nem is demokrata párt. A demokratikus koalíciónál a választási programot készítik elő, az LMP pedig kétnapos kongresszuson dönt a szövetségi politikájáról és arról, ki legyen a párt új frakcióvezetője.
Túlsó végén, viccelje már, tényleg?
A posztjáról távozó Schiffer András frakcióvezető is alig tudott bejutni az LMP kongresszusra, akkora volt a sajtó érdeklődés. A két nap alatt a küldöttek a párt új frakcióvezetőjéről és szövetségi politikájáról döntenek, vagyis többek között arról, hogy a következő parlamenti választásokon együttműködjenek-e más pártokkal. Továbbá arról is, hogy az európai zöld pártok mintájára választanak-e két társelnököt az LMP élére.
Számomra minden döntés elfogadható, amivel a párt többség azonosulni tud.
Nem mondtam vele, és fotógép számlálásra szerződtünk most, hanem a határozat képességet nézzük meg.
A résztvevők ma szavaznak arról is, hogy a parlamenti mandátumáról a hónap elején lemondó Kaufer Virág helyére kit választanak. Az LMP képviselője azért döntött a távozás mellett, mert szerinte szelidebb ellenállásra van szükség, mint amit pártja decemberben meghirdetett. Január első felében jelentette be Schering Gábor is, hogy lemond a párt gazdasági kabinettjének vezetéséről, mert a következő 9 hónapot doktori disszertációjának szenteli. Ma azonban bejelentette, megváltoztatta döntését, és maradna a testület élén.
Az látszik, hogy a párton belül beindult egy olyan folyamat, aminek a keretében valóban ennek a missziónak, ennek a küldetésnek, hogy legyen más a politika, megfelelő szervezetet fogunk tudni kialakítani.
A kongresszus holnap dönt az új frakcióvezetőről. Schiffer András január közepén jelentette be, hogy távozik az LMP éléről. Döntését akkor azzal indokolta, hogy stratégiai ügyekben már nem érzett kellő támogatást, és szerinte a párton belül megromlott a bizalmi légkör is.
Egy év múlva bemutatja pártprogramját a demokratikus koalíció. A párt ma tartotta első kongresszusát. A rendezvényen felszólaló pártelnök Gyurcsány Ferenc élesen bírálta a kormány politikáját. Szerinte a DK 2014-re kormányképes erővé válhat, de a kormányváltáshoz szükség lesz a jelenlegi demokratikus ellenzéki erők összefogására.
Pártprogramalkotásra gyűltek össze a demokratikus koalíció tagjai a fővárosban. A tavaly októberben Gyurcsány Ferenc alapított a párt első kongresszusán, kitűzte a céljait.
Urbának mennie kell.
Gyurcsány Ferenc szerint kormányváltásra van szükség, de ehhez a demokratikus ellenzéknek össze kell fognia. Ebben kíván egyenrangú félként részt venni a demokratikus koalíció.
A legrosszabb lenne, ha valaki itt kivagyisággal vagy tolakodással a másik fölébe szeretne kerekedni. Mert itt nem az a kérdés, hogy kik a meghatározó alakjai, szervezetei, arcai a demokratikus oldalnak, hanem az a kérdés, hogy képesek vagyunk-e megteremteni nem egyszerűen a demokratikus politikai, hanem a demokratikus társadalmi többséget.
Az együttműködéshez egy politikai nyilatkozatot fogadott el a kongresszus. Az összefogásnak egy feltételét szabta a demokratikus koalíció. Azt, hogy helyezzék hatályon kívül a jelenlegi alaptörvényt, és lépjen a helyére a korábbi alkotmány. A kongresszuson szót kapott Őrsi Mátyás is, aki a héten csatlakozott a demokratikus koalícióhoz. A volt szabaddemokrata politikus azt mondta, szerinte a demokratikus koalíció léte a bizonyíték arra, hogy Gyurcsány Ferenc szembenézett a hibáival. Molnár Csaba, a párt ügyvezető alelnöke szerint az elkövetkező egy év a program kidolgozásával telik, amelybe bevonják a demokratikus koalíció valamennyi tagját.
Az MSZP választmányi elnöke a kétharmados többség megszerzését is lehetségesnek tartja pártja számára. Simon Gábor erről az ellenzéki párt választmányi ülése után beszélt. A politikus szerint az MSZP-nek el kell érnie, hogy az emberek ismét kíváncsiak legyenek álláspontjára, ehhez pedig világos választási lehetőségeket kell kínálnia. Így szerinte ismét a szocialisták lehetnek a jelenlegi kormányerők leváltói.
Okos politizálással, az emberek gondjai felé nyitottsággal, szövetségi politikával, a kétharmados alkotmányozott többség megszerzése is lehetséges. A stratégiánkat erre fordítva kell megépíteni a következő időszakban.
Az ellenzéki pártoknál elhangzottakra Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvivője reagált. Az LMP kongresszusán elhangzottakra azt mondta, az LMP nem az emberek érdekét nézi, hanem saját belső problémáival van elfoglalva. Mint fogalmazott, az LMP nem találja helyét a magyar társadalomban és a közéletben. A szóvivő a Demokratikus Koalíció első kongresszusa után azt mondta, idézem, Gyurcsány Ferenc ma is megosztotta lázas vízióit híveivel, de a gyurcsányi lázálmoknak a magyar 2010-es nagy összefogása egyszer és mindenkorra véget vetett. Az MSZP-re úgy reagált Selmeci Gabriella, hogy szerinte is igaza volt Simon Gábor szocialista képviselőnek, amikor a párt választmányi ülésén arról beszélt, hogy a választók ma már nem kíváncsiak az MSZP álláspontjára. Gazdaságpolitikai és külpolitikai fordulatot sürgetett Vona Gábor, a Jobbik elnöke a párt mai évadnyitóján. A politikus szerint pártja nem kommunista, nem fasiszta, nem nemzeti szocialista és nem is demokrata párt.
A víz szalad, de a kő marad!
Verssel, zenével és népi tánccal köszöntötte a Jobbik tagjait és szimpatizánsait a párt évadnyitóján Budapesten. Ezen Vona Gábor pártelnök a Jobbik politikai eszmeiségét határozta meg. Szerinte a Jobbik nem kommunista, nem fasiszta, nem nemzetszocialista és nem is demokrata párt.
Demokraták sem vagyunk abban az értelemben, amivé ez mára züllött. Nem vagyunk, mert a mi szellemi centrumunk nem a pénz és a tőke. Tudom, hogy ez utóbbi kijelentésemért nagyon sok és komoly támadásokat fogok kapni.
Vona Gábor szerint a kormány által meghirdetett gazdasági szabadságharc elbukott, az egykulcsos adó ugyanis károkat okozott a gazdaságban, egymás ellen fordított társadalmi csoportokat. A politikus úgy véli, az államadóság erőltetett csökkentése túlzott megszorításokkal járt.
A Jobbik javaslat egy olyan többkulcsos adórendszer, egy olyan progresszív adórendszer, amely három szempontot ötvözne. Egyrésztről igazságosabbá tenné a közterviselést. Másrészt családi szempontokat érvényesítene, harmadrészt kedvezményben részesíteni az értékteremtő munkát.
A párt elnöke felhívta a kormány figyelmét arra, hogy gondolja át uniós politikáját. Vona Gábor szerint Magyarország nem nyert azzal, hogy belépett az unióba, ezért népszavazást kezdeményeznek az uniós tagságról.
Az önkormányzatok átvennék a bérlakásokat a Nemzeti Eszközkezelőtől. Erről is egyeztettek a Megyei Jogú Városok Szövetsége kétnapos zárt körű ülésén Veszprémben, közölte Kósa Lajos, a szövetség elnöke. A tanácskozáson szó volt az iskolák állam általi átvételéről is. Az oktatási intézmények fenntartása országosan 253 milliárd forint plusz kiadást jelent majd az államnak, amit eddig az önkormányzatok fedeztek. A települési vezetők Navracsics Tibor közigazgató és igazságügyi miniszterrel egyeztetnek arról, hogy az eddigi, az iskolák fenntartására fordított pénzt ezután együtt kezeljék az önkormányzatok adósságtörlesztésére fordított forrásokkal. Van, ahol a település önállóságát, van, ahol az eddigi megtakarításokat félték a márciustól kötelező önkormányzati társulásoktól. A 2000 főnél kisebb településeken jövőre már nem lehet önálló polgármesteri hivatal, így az apró falvaknak szövetkezniük kell. A Híradónak nyilatkozó önkormányzati államtitkár szerint az intézkedéssel jelentősen csökkenhetnek a települések működési költségei.
A 700 lakosú Pest megyei körös tetétlen 40 millió forintot tudott félretenni megtakarításként. A település polgármestere csütörtöki adásunkban azt mondta, alaposan megnézik majd, kivel kötnek társulást.
Nekünk pénzünk van, az összes többi kérőnek meg nincs pénze.
Sok településen inkább az önállóságot féltik a márciustól kötelező önkormányzati társulásoktól. Tálai András, az önkormányzati minisztérium államtitkára szerint alaptalan az aggodalom, mert a pénzügyekről, a tulajdonról és az intézményekről ezután is maguk dönthetnek a települések. Csak az apparátusokat és azok költségeit csökkentik.
A törvény kimondja azt, hogy a 2000 fő alatti településeken kötelező létrehozni ezeket a közös önkormányzati hivatalokat. De hangsúlyozom, hogy ettől a képviselőtestületek minden településen maradnak.
A tervek szerint a hivatalok informatikai rendszere is egységes lesz, ezzel is pénzt lehet majd megtakarítani. Az önkormányzatoknak március 1-ig 60 napjuk van arra, hogy társat válasszanak.
Új tisztségviselőket választott és megvitatta idei szakmai programját a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése. A tavaly novembertől köztestületként működő szervezet tanácskozása után Fekete György a testület elnöke arról beszélt, hogy szívük szerint szeretnének megfelelni azoknak a feladatoknak, amelyek elvégzésére állami felhatalmazást kaptak. Az ügyészség már nyomoz a Malév privatizációjának és visszaállamosításának körülményei ügyében. Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos január elején tett 5 büntető feljelentést a központi nyomozó főügyészségen a Gyurcsány és a Bajnai kormány idején történt cégeladás, illetve visszavásárlás miatt. Az ügyészség az 5 főjelentésből egy esetben kiegészítést kért, a többiben elrendelte a nyomozást. Az elszámoltatási kormánybiztos szerint a cég szerkezete miatt a működésképtelenség fenyegeti a Malévot. Büntető eljárást indított a központi nyomozó főügyészség a titóista partizánok által 1944-45-ben elkövetett délvidéki magyar írtás ügyében. A Magyar Nemzet értesülései szerint egyelőre ismeretlen tettes ellen nyomoznak. A kegyetlen vérengzéseknek német, horvát és magyar civilek estek áldozatul, amint egy 40 ezer magyar áldozatra emlékeztek ma Szegeden. Néhány elhurcolt és meggyilkolt áldozat rokona is az emlékezők között volt.
Tito partizánjai válogatás nélkül ölték a délvidéki magyarokat 1944-45 telén. A bánsági, bácskai és drávaszögi területeken élő németeket és magyarokat kollektív bűnösnek minősítették, és csupán származási alapon írtani kezdték őket. A mai napig nem tudni pontosan hányan haltak meg. A lemészárolt tízezrek közül több ezer embert földeltek dögtemetőkbe. Csak kevesen élték túl a partizánok brutális kínzásait.
Meg kellett táncolni a magyar csárdást, úgyhogy először elverték a talpamat, utána meg követelte, hogy táncoljak, és akkor verték a korbáccsal a fejemet, meg a hátam.
Az újszegedi rendezvényházban kiállításon emlékeznek a terror áldozataira. Forró Lajos történész 20 éve foglalkozik a vérengzés hátterével. Szerinte nem szabad elfeledni azt, ami ott történt.
A középiskolákban kellene egy kicsit határozottabban, én azt gondolom, ezt beleépíteni a tananyagba, megírni. Nyilván tisztában vagyok vele, hogy ez nem lehet egész fejezet, de legalább néhány mondat erejéig azért tudniuk kellene a felnövekvő generációnak, hogy mi is történt.
A népírtás egy tavalyi jogszabályváltozás óta Magyarországon is el nem évülő bűncselekménynek számít. A központi nyomozó főügyészség 2 jobbikos képviselő feljelentése alapján indította el a büntetőeljárást a délvidéki magyar írtás ügyében, egyelőre ismeretlen tettes ellen.
Sport, a férfi kézilabda Európa-bajnokság holnapi döntőjében biztosan nem léphet pályára. A szerb Zsárkó Sesum, akit saját szurkolója dobott meg a horvátok elleni elődöntőben. A vajdasági Magyar Szó információi szerint a sportolót még 2 vagy 3 napig bent tartják a kórházban, de maradandó károsodás nem érte. Sesumot 2009-ben is megtámadták, akkor Veszprémben játszott. Ott volt, amikor Marian Kozmát, az MKB Veszprém román játékosát meggyilkolták. Sesum őt próbálta védeni, ekkor szenvedett súlyos fejsérüléseket.
5000 rendőrt vezényelt a szerb rendőrkapitány a belgrádi aréna sportcsarnokához. A kiemelt kockázatúnak minősített horvátok elleni kézilabda Európa bajnoki elődöntőn a szerb ügyészség, a szabálysértési bíróság képviselői és a szerb elnök is jelen voltak. Biztos, hogy nem lesz incidens. A rendőrség nem enged be huligánokat. Semmi baj nem lesz, nyilatkozta a mérkőzés előtt egy szerb szurkoló. De lett. Zsárkó Sesumot, a szerb válogatott játékosát egy szerb néző szemen dobta egy pénzérmével a lelátóról. A tárgyat elhajító szurkoló a tudósítások szerint a horvát csapat szövetségi kapitányát, Zlavko Goluzát, és egyik játékosát, Ivano Balicsot akarta eltalálni, de nem jól célzott. Sesumot szemsérülése miatt azonnal a belgrádi katonai kórházba szállították. Bár maradandó károsodás nem érte, így is bentartják 2-3 napig. A döntőben pedig nem léphet pályára, ez már biztos.
Zsarkó Sesomot nem először éri támadás. Korábban játszott az MKB Veszprém kézilabda csapatában is. 2009. február 8-án ő is ott volt abban a veszprémi bárban, ahol román csapattársát Marian Kozmát megtámadták. A támadásban Kozmát megölték, a segítségére siető Sesomot és a horvát Iván Pesicset pedig súlyosan megsebesítették. Sesomot súlyos fejsérülései miatt meg kellett műteni. Egy időre akkor is úgy tűnt, hogy veszélybe került a látása.
21 embert vettek őrizetbe rongálás és gyújtogatás miatt Bécsben a múlt éjjel, azok közül, akik egy jobboldali szervezet bája ellen tiltakoztak. Három rendőr és a bál három vendége könnyebben megsérült. A tüntetők szerint arcátlanság, hogy éppen a Nemzetközi Holokauszt emléknapon tartották a bált. A szervezők és a hozzájuk közel álló Osztrák Szabadságpárt szerint viszont a rendezvény szélső baloldali provokáció céltáblája lett. 17-re emelkedett a halálos áldozatok száma. Ma újabb holttestet találtak a Costa Concordián. Egy egyenruhás nő maradványai kerültek elő, amiből a mentő alakulatok arra következtetnek, hogy a legénység tagja lehetett. 15 embert továbbra is keresnek. Közben a rossz idő miatt késik a hajó 17 üzemanyag tartályában lévő több mint 2000 tonna dízelolaj kiszivattyúzása, ami a tengerbe jutva környezeti katasztrófát okozhat. A hóviharok után már a fagy nehezíti a helyzetet Romániában, még mindig mentik a három nappal ezelőtti hóviharban elakadt autósokat. Több száz autó veszteg el a még mindig a hófogságában, a szerb-bolgár határ közelében. Az ország déli, délkeleti megyeiben akadozik a közúti közlekedés. Helikopterekkel szállítják kórházba a sürgősségi ellátásra szoruló betegeket. Eddig 5-en haltak meg a szokatlanul kemény téli időben.
Az elmúlt két napban a korábbinál sokkal kevesebb hó esik Románia déli részein. Az ítéletidő okozta káosz még nem szűnt meg. Hat főúton és a Bukarest-Konstanca közötti autópálya egy szakaszán még mindig nem lehet közlekedni. Autók tucatjai vannak még a hó alatt. Több település továbbra is a hófogságában van. A sürgősségi ellátásra szorulókat csak helikopterrel tudják kórházba vinni. Az elmúlt napokban többen is amiatt vesztették életüket, hogy nem jutott el hozzájuk idejében a segítség. Két nappal a hóvihar után a román-bolgár határon még mindig kamionsor veszteg el. A sofőröknek a mentő alakulatok vittek élelmet és meleg teát. A hóvihar után most már a fagy okoz gondokat. Jövő szerdáig 37 megyében fagyriadót rendeltek el. A Kovászna megyei Bodzafordulón megdőlt az idei országos hidegrekord. -26,2 Celsius fokot mértek. A hó és a hideg azonban nem mindenhol csapás. A turizmusból élő Tusnádfürdőn áldásnak tekintik. Egész nap működött a sípálya.
A pálya kitűnő, ilyen jó sose volt talán. Nagyon sok a hó rajta, frissen van ratrakozva, hótaposozva. Nagyon jó a pálya. Kár otthon ülni.
Székelyföldön a közlekedésben nincs fennakadás. A főutakat rendszeresen takarították. A hegyi tanyák viszont csak lovasszánokkal közelíthetők meg.
Magyarországra is megérkezik az igazi tél. A jövő hét közepétől helyenként akár mínusz 18 fok is lehet. A szibériai hideg ráadásul napközben is megmarad, fagypont alatt lesz a maximum is. A rendőrség a polgárőrök segítségét is kéri ahhoz, hogy meg lehessen előzni az egyedülálló idősek és a hajléktalanok kihűlését.
Örültek a hónak Bánkúton. A borsodi sípályán déltára valóságos dugó alakult ki. A síelők többsége láthatóan már ki volt éhezve az igazi télre. Nem mindenki várta a hideget. László Budapesten az utcán él, és bár a kerületben járőröző polgárőrök és a rendőrök is felajánlották, hogy segítenek. Ő nem kér ebből.
Szokott járni valahova?
Nem szoktam. Nem. Na, tavaly is kint. Tavaly is kint voltam.
Köszönöm.
Nem megyek be, mert sok a szarka.
Budapest támogatott 1471 kér.
A polgárőrök azt mondják, a következő napokban fokozottan figyelik az otthontalanokat, akik közül a legtöbben nem kockáztatják a fagyhalált, inkább a szállóra mennek.
Nem igazán érezzük, mert mi be tudunk menni meleg forró vízbe, meg tudunk fürdeni, tehát gyakorlatilag mint egy normális ember, csak nem a feleségemmel vagyok, hanem 30 másikkal.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a jövő hét második felében országszerte mínusz 15 fokos hidegek is lehetnek.
Január eddig része lényegesen enyhébb volt az átlagosnál, 3-4 fokkal volt átlagosan magasabb a hőmérséklet. Nos, a következő időszakban, főleg a jövő hét második felében ennél nagyobb mértékben leszünk az átlag alatt.
Szóltam nekik, hogy ne csúszkáljanak. De elég, hogy ezt kimondtam, már az egyik gyerek elsüllyedt.
Ezt még tegnap mondta az a férfi, aki a Berek-fürdői tóról mentett ki két fiút. Ők a néhány centi vastag égen csúszkáltak addig, míg be nem szakadt. A hazai állóvizek többségére még életveszélyes rámenni, de a kemény fagyokban gyorsan hízhat a jég.
Gázszivárgás miatt kiköltöztették egy szombathelyi 9 emeletes társasház lakóit. Csak nem 170 embernek kell helyet találnia a fagyos éjszakára, köztük kisgyermekes családoknak és gondozásra szoruló időseknek is. A gázszolgáltató szerint a hiba kijavítása egy hétig is eltarthat.
Fél négykor lenne egy lakógyűlés, úgy itt lent a ház előtt.
Igen.
Ezzel a mondattal kopogtattak a tűzoltók 78 lakásba. A kiköltözésre este 7 óráig kaptak időt.
Itt vagyunk kisgyerekekkel, és a gázművekről azt kapjuk, hogy nem érdekli őket, hogy nekünk kisgyerekeink vannak.
A szakemberek azt állapították meg, hogy az egyik fővezeték csapja ereszt, és a pincében is szivárog a gáz. Ezért lezárták a hálózatot, fűtés és meleg víz nélkül maradtak a lakók.
7 fok van ottan, köszönöm szépen.
A lakógyűlésen az önkormányzat, a katasztrófavédelem, a városi tiszti főorvos, valamint a gázszolgáltató illetékesei közösen próbálták meggyőzni a lakókat arról, hogy átmenetileg hagyják el otthonukat. Az egyre hidegebb időben ugyanis nem tölthetik fűtetlen lakásban az éjszakákat.
Nem bírja el sem a ház, sem a környező rendszer azt, hogy minden lakos a saját ingatlanát kiegészítő áramforrással fűtse.
Csak nem 200 lakónak kell helyet keresnie. Aki nem tud rokonoknál, ismerősöknél megszállni, annak az önkormányzat biztosít fűtött szállást.
Legalább egy hét munkát jelent ennek a vezetékhálózatnak a kijavítása.
A helyzetet tovább rontja, hogy a visszakapcsolt gázzal valószínűleg csak fűteni tudnak majd, mert az átvizsgálások során kiderült, hogy a fürdőszobákban használt fali konvektorok és vízmelegítő gázkazánok szabálytalanul voltak felszerelve.
Ketten meghaltak, feltehetően egy vadász balesetben a Veszprém megyei Vid közelében. A két áldozatot, apát és fiát is a fején érte a lövés. Ennél többet egyelőre nem mond az ügyről a rendőrség. A megyei mentőszolgálat délután 5:30-kor kapta a jelzést, hogy az erdőben vadászfegyvertől sérültek meg ketten. A mentők már nem tudtak segíteni rajtuk. Emberi csontokat találtak a Pest megyei Üllőn. Egy helybeli vette észre a település határában lévő vizesárokban a holttest maradványait, és ő tett bejelentést a rendőrségen. A híradó úgy tudja, hogy az elsődleges orvosi szakértői vizsgálat kizárta, hogy egy gyilkosság áldozatát találták volna meg. A gyanú szerint egy 2 évvel ezelőtt eltűnt helyi idős férfi maradványaira bukkantak rá. Ezt DNS vizsgálattal fogják majd kideríteni. Ismét a Gina-ként ismert drogtól lettek rosszul fiatalok. Egy lányt életveszélyes állapotban, két fiút pedig mérgezéssel szállítottak kórházba a mentők. A 20 éves fiatalok az egyik fővárosi szórakozóhelyen bulisztak, amikor egyikük elveszítette eszméletét, ketten pedig bódult állapotba kerültek. Azóta már szerencsére jobban vannak.
Ebben a budapesti szórakozó helyen lettek rosszul a fiatalok éjszaka, mentőt kellett hozzájuk hívni. Egyikük életéért percekig küzdöttek.
A két fiú csak enyhébb tüneteket mutatott, a lány azonban átmenetileg ugyan, de életveszélyes állapotban volt, hiszen olyan mélyen eszméletlen állapotba került, hogy meg kellett óvni a fulladástól. Aztán, ahogy a méreg koncentrációja valószínűleg csökkent a vérében, ugye az állapota szerencsére javult.
A partit szervező cég szombaton reggel az egyik közösségi oldalon kért bocsánatot, amiért lefújták a bulit. Azt írják, hogy valaki ginát osztogatott, és mivel elítélik a kábítószer fogyasztást, ezért úgy döntöttek, meg is szüntetik a parti sorozatot. A GHB január 1-je óta tiltó listán van, árulni és fogyasztani is tilos. A fiatalok azonban nem ezt veszik, hanem ennek egy úgynevezett előanyagát, ami a szervezetben alakul át, így a hatása ugyanaz lesz.
Hát, én úgy hívom, hogy rosszul lett.
A legtöbben csak azt tudják, hogy bódulatot okoz, pedig néhány cseppje is végzetes lehet. Egyénenként változik, mekkora adag okoz túladagolást, amitől kómába is lehet esni. Évente 200-an kerülnek így kórházba.
Eszméletlen állapotot, tartós mély alvást, akár epilepszás görcsalmokat is okozhat, és ugye azok a betegek, akik hozzánk jutnak, általában ilyen stádiumban vannak.
Legutóbb 3 napja Debrecenben halt meg egy fiatal férfi, aki ginát fogyasztott. Két társa közül az egyiket életveszélyes állapotban, a másikat könnyebb mérgezéssel szállították kórházba.
És most vidámabb téma, perceken belül kezdődik itt az M1-en a Dal című műsorunk, amelyen eldől, kik képviselhetik Magyarországot az idei Eurovíziós Dalfesztiválon.
Adás sorrendbe haladunk, jelesül, a műsorvezetők bejövetelével kezdünk.
Kora délután óta próbálják a Dal című élő műsort a stáb tagjai. A zsűri több mint 200 dal közül választotta ki a legjobb 20-at, amelyből valaki nyertesként hazánkat képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. A zsűri mellett a közönség is értékelhet. SMS-ben lehet szavazni, akár a határon túlról érkezett versenyzőkre is.
Ez nekem mind erdélyi lányként ez egy plusz kihívás és egy plusz megtiszteltetésnek számítana, hogy Magyarország színeiben indulni.
Vannak előadók, akik már meglévő dallal neveztek, de vannak, akik kifejezetten az Eurovízióra írtak zenét.
Egyébként ez is annyira érdekes, annyira sorszerűnek tűnik, hogy Eurovízió verseny és vízió a dal címe, hol akkor még nem volt benne a levegőben ez mint lehetőség, hogy én is itt leszek ezen a megmérettetésen.
A mai és a jövő heti élőadásban 4-4 előadó juthat tovább, így a döntőben 8-an maradnak. Közülük kerül ki az, aki májusban részt vehet az Eurovíziós Dalfesztiválon az azerbajdzsáni Bakuban.
És ott van már a stúdióban az este egyik házigazdája, Gundel Takács Gábor. Szervusz Gábor, milyen dalokra és milyen látványra számíthatnak a nézők ma este?
Szervusz, jó estét kívánok, köszöntöm a híradó nézőit. Milyen dalokra és milyen látványra? Hát fantasztikus látványra, de hát ez egyrészt egy dalfesztivál és egy dalverseny lesz. Márpedig azért, mert ugye ez az Eurovíziós Dalfesztivál sajátossága, hogy most a 10 dalt hallhatunk, de 10 különféle dalt, mindenki meg fogja találni a kedvére valót. Ami nehéz lesz, az a választás. Ugyebár a ma esti 10 dalból 3-at a zsűri választ majd ki, egyet pedig önök a közönség juttathatnak majd tovább. Nem lesz könnyű dolguk, hiszen 202 dalt neveztek be csak a magyarországi nemzeti döntőre. Ebből a 202-ből ugyebár 20-at választott ki. Az előzsűri 20 remek dalról van szó, amelyek önmagukban bármelyik képviselhetni Magyarországot majd májusban, Bakuban, Azerbajdzsánban, ahogy ezt így is és úgy is hívják. De hogy könnyű vagy nehéz lesz választani, nem tudom. Tartsanak velünk, egy élő dalfesztivál, egy élő dalverseny itt a Magyar Televízióban a híradó után.
Gundel Takács Gábor, köszönjük szépen. Géppel és kézzel is lehetett kalocsai mintákat készíteni a Néprajzi Múzeum hétvégi kiállításán, amelyen a kulturális örökség hivatalos jegyzékében szereplő településeket mutatják be.
Sok turista keresi a kalocsai népművészeti tárgyakat. Ez a csoport éppen egy népviseletbe öltöztetett kalocsai babáról érdeklődik. A hagyományos kalocsai paprika és csipke mellett egy internetes szavazásnak köszönhetően már Forma 1-es overallon is láthatóak a motívumok.
Az idősebb korosztályok, akik kalocsáról jöttek, és egyébként a pingálással foglalkoznak, illetve a minták írásával, ők traktoros ruhának nevezik ezt az overallt.
Bár régen mindent kézzel csináltak, ma már gépekkel is hímeznek, de a jellegzetességek nem változnak.
Sokan azt gondolják, hogy minél tarkább, annál kalocsaibb, de ez nem úgy van, ennek szabályai vannak, és mi már messziről megismerjük, ahol a kalocsait nem kalocsa környékén varják, mert nálunk a szárak, a levélhátak mindig sötétződek.
A hagyományos kalocsai jelképek közül a paprika már hungarikumnak számít.
Pénteken kezdték nyomtatni az Észak-Balatoni térség helyi fizetőeszközét, a balatoni koronát. A jogilag nem pénznek, hanem csak utalványnak számító fizetőeszközt a most is forgalomban lévő forint tervezője, Vagyóczki Károly tervezte. A balatoni korona márciustól kerül a forgalomba.
Már nyomtatják a balatoni koronát. Az Észak-Balatoni térség helyi fizetőeszközét márciustól használhatják. Hivatalosan ez nem pénz, hanem egy utalvány. A balatoni korona kibocsátói a helyi gazdaságot szeretnék fellendíteni.
A helyi, illetve a környékbeli, térségbeli vállalkozásoknak szeretnénk ezzel kedvezni. Szeretnénk, hogy a helyi gazdaság a helyben megtermelt pénz, az lehetőség szerint helyben marad.
Az elfogadó helyek kis és középvállalkozók lesznek. Ők a kedvezményeikkel tehetik vonzóbbá a balatoni koronát. Pénzt kizárólag csak a Magyar Nemzeti Bank bocsáthat ki. A jegybank nem is tekinti a forint vetítésének a koronát.
A forintot bárhol fel tudjuk használni, ellenben ezekkel a helyi utalványokkal, amiket vagy Sopron, ugye most éppen Sopron környékén van ilyen helyi utalvány, csak ott lehet használni néhány száz elfogadó helyen, szemben a magyar forintot kb. 250 ezer kereskedelmi értékben lehet felhasználni.
Minden forgalomba helyezett balatoni koronának kell, hogy legyen forint alapú fedezete. Ezt a helyi Kinizsi bankba helyezik letétként.
Ez ott lekötött betétben van, ez garantálja azt, hogyha bárki bármikor vissza akarja váltani az utalványát, akkor ezt megtehesse.
Ha valaki vissza szeretné váltani a balatoni koronáját forintra, az előre láthatólag 2%-ot veszít majd az értékéből. Így jobban megéri elkölteni, mint visszaváltani.
Jön a sport és az időjárás jelentés, aztán pedig, ahogy mondtuk, kezdődik a Dal című show műsorunk, amihez jó szórakozást kívánunk. Mi köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Keressük együtt a dalt! Tavaly Wolf Kati képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Idén egy szakmai zsűri és a nézők döntik el, hogy melyik lesz a dal.
Nagyon-nagyon szeretem a versenyeket, és most írtunk egy olyan dalt, amivel úgy érezzük, hogy esélyesek vagyunk, mondjuk mindenki gondolom, hogy ezt érzi.
Nekem ilyen grandiózus terveim ezzel nem voltak, az viszont mindenféleképpen, hogy megmérettessem azt, hogy az a dal, aminek a zenéjét, szövegét én írtam, az mennyire tud helytállni ebben a jelenlegi magyar könnyű zenében.
Az az energia, amikor oda kiállsz, és tudod, hogy ezt mindenki nézi, és ennyien ott vannak, az nagyon duri múrjám.
Végre Magyarország meg tudja mutatni, hogy itt igazán vannak énekesek, előadók, akik tudnak világszín vonalú zenéket csinálni.
A Dal, Eurovíziós Dalfesztivál, nemzeti elődöntő első rész. Ma este az M1-en és a Dunavörd-ön.
Ez egy cipő volt, nem a Mindig TV.
Semmi sincs ingyen, csak a Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.
Részleges műfogsorom van egy ideje, és mindig zavart, hogy a magok vagy a keményebb ételdarabok beszorulnak alá. Az új Kurega részleges rögzítővel nincs többé ilyen problémám.
Nem szorulnak ételdarabkák a részleges műfogsor alá. Már néhány aprócsik olyan védőréteget alkot, mely klinikailag bizonyítottan több inyetirritáló ételdarabka alászorulását akadályozza meg, hogy az evés kényelmesebb legyen.
Ahelyett, hogy aggódnék, szimplán csak élvezem.
Tartsa távol az ételdarabkákat az új Kurega részleges rögzítővel. Whoa!